Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kónya Imre, a Független Jogász Fórum egyik létrehozója, az MDF parlamenti frakció vezetője, a Boros kormány belügyminisztere. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A rendszerváltozással együtt a rendszerváltozás előzményeinek is évfordulója van. Az egyik ilyen történelmi fogalom ebben a Független Jogász Fórum, aminek az egyik létrehozója volt. Történelmi fogalom, aki nem élt akkor, az alig, hanem már nem tudja, hogy mi ez. Mi volt ez?
Hát azt gondolom, hogy a Független Jogászfórum azért került be a történetbe, mint az egyik főszereplő, mert a Jogászfórum kezdeményezte az ellenzéki kerekasztal létrehozását, és az ellenzéki kerekasztal az tulajdonképpen a tárgyalásos rendszerváltozásnak a motorja, a főszereplője volt, ezért volt a Jogászfórumnak a szerepe, de természetesen a Jogászfórum nem csak ezt csinálta. Tehát, hogyha az előzményekre vagyunk kíváncsiak egyébként, akkor azért már a 80-as évek közepén kell kezdeni, mert akkor alakultak sorra független szervezetek, és a Jogászfórum az csak 88-ba alakult, és került sor azokra nagy tüntetésekre, amelyekre hát azért sokan emlékeznek, akik részt vettek benne, a falurombolás elleni Szent László napi tüntetés 88. június 27-én, vagy akár a Dunagát elleni 100 000-es nagyságrendi tüntetések voltak, és aztán az ellenzéki kerekasztalt, ami inspirálta a nagy közös ellenzéki tüntetés vagy megemlékezés sorozat március 15-én 89-ben, amelyet 31 ellenzéki szervezet készített elő.
Honnan vették a bátorságot a Független Jogászfórum résztvevői ahhoz, hogy beleártsák magukat abba a politikába, ami akkor éppen csak formálódó volt úgy, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt abban a pillanatban még állampártként üzemelt, és fegyveres ereje volt a munkásőrség?
Hát én akkor jártam ezeket a rendezvényeket, ott voltam természetesen a tüntetéseken, ott voltam a Magyar Demokrata Fórumnak a Jurta Színházban emlékezetes rendezvényein, és tényleg az az igazság, hogy ott voltam a Szabaddemokratáknak az előszervezett, a Szabadkezdések Hálózata rendezvényein, és én ugyanúgy egyetértettem a népi nemzeti ellenzék vezéralakjával, Csóri Sándorral, amikor azt mondta, hogy a nemzeti szocializmus rövid néhány évét követően a nemzetietlen szocializmus évtizedei következtek, de Tamás Gáspár Miklóssal is, amikor föltette a kérdést a Jurtában, emlékszem, hogy lehet a bolsevik kutyából demokratikus szalonna. Tehát mind a kettő rokonszenves volt, és rokonszenvel figyeltem a fideszeseknek a kezdeményezését is, de az azért feltűnt, hogy ezekben a nagy ellenzék két nagy vonulatában, tehát az MDF és a későbbi SDS, a úgynevezett demokratikus ellenzék vonulatában valahogy a jogásság nem játszik megfelelő szerepet, és valahogy úgy voltam vele, hogy minden tiszteletem a íróké, költőké, filozófusoké, de hát azért a jogásságnak nagyobb szerepet kell játszania, hiszen ha lesz békés átalakulás, akkor az nem kis részben jogászi munka is, ez nem bízható egyedül a hatalom berkein működő jogászokra.
Mi volt az első lépése a Független Jogászfórumnak? Becsöngetett az akkor formálódó pártokhoz, hogy kell létrehozni egy oldalt, ami az állampárttal majd tárgyal, ami 30 évvel később logikusnak tűnik, de akkor nem biztos, hogy ennyire logikus volt.
Hát maga a Jogászfórum létrehozása az úgy történt, hogy az ügyvédek között, mert az ügyvédek azok mindig szabadabbak, még a kommunista rendszerben is szabadabban mozogtak, mint a bírák vagy az ügyészek, és az ügyvédi barátaimmal, akikkel hát egy húron pendültünk, úgy gondoltam, hogy hasonlóan gondolkoznak, mint én, azokkal összejöttünk. Én csináltam egy felhívást, hogy szükség van egy független jogászszervezetekre, ezt megküldtük azoknak a ismerősöknek, hát ez egy 200-ra rúgott szerte az országba, és összehívtuk őket egy összejövetelre a ELTE tükörtermébe, ott ahol most az Andrássy Egyetem működik, és ott a felhíváshoz való csatlakozással 143 jogász létrehozta a Független Jogász Fórumot. Egyébként jellemző, hogy a leveleket, amiket kiküldtünk, valamennyi levelet az állambiztonság fölbontotta, de hát aztán tovább küldte, úgyhogy az első tanácskozásunk, hogy létrejött a Független Jogász Fórum, akkor nyilván ott voltak már azok az ügynökök, akik a jelentéseiket megírták, és attól kezdve minden bizonnyal figyeltek bennünket, de ezek a dokumentumok csak úgy jönnek elő, hogy a Nemzetbiztonság 3/3-as ügyosztály által készített operatív információs jelentésekben szerepel a név, de maga az ügynöki jelentés, az, hogy például engem biztos megfigyeltek, az megsemmisítéseknek az áldozata lett.
De azt tudták akkor, hogy ott ülnek a soraiban azok, akik egy óra múlva jelentenek, vagy ezt csak később gondolták? Te tudták, hogy milyen környezetben dolgoznak?
Hát azért nem voltunk annyira naivak, hogy ne tudtuk volna. Azt nem tudom, vagy abban nem vagyok biztos, hogy végül is a csatlakozók között is voltak-e ügynökök, de hogy akik a jelentést elküldték, tehát hogy miután fölbontották a leveleinket, akkor nyilván elküldték az embereiket, és lehetséges, hogy a későbbiek során is részt vettek ilyenek. Ezt azért sejtettük.
De hogy jutottak el a Független Jogász Fórumtól az ellenzéki kerekasztal megszervezéséig?
Hát a Független Jogász Fórum különböző rendezvényein, az első rendezvényünk az például a egyesülési gyülekezési törvénnyel, meg a választó joggal foglalkozott, a Jurta Színházba tartottuk meg, és ezzel jeleztük, hogy a Független Jogász Fórum egy ellenzéki jellegű szervezet. Tudnilik, az egész jogászforumnak tulajdonképpen az egyik alapgondolata az volt, hogy akkoriban már az államhatalom is elkezdett egy törvényhozási, sőt egy alkotmányozási folyamatba.
Fenyegetésképpen kezdte el a mai történetírók szerint. Megpróbálta az ellenzéket csakban tartani azzal, hogy amíg parlamenti többsége van, addig ő alkotmányozni tud.
Hát igen, megpróbálta a megindult folyamatokat korlátok közé szorítani. És ezt úgy beállítani nyugat felé, elsősorban ahonnan a kölcsönöket remélte, de valószínűleg a magyar társadalom felé is, hogy ő önként és dalolva fölülről, de demokratizálni akar. Nem demokráciáról beszéltek azért, hanem demokratizálni akar, és ennek érdekében törvényeket hoz. Holott ezek a törvények valójában korlátozták a már megindult folyamatokat is. A jogász azért a paragrafusok mögé is lát, és ezért a jogászfórum a tanácskozásain elemezte ezeket a törvényeket, hogy mi ezeknek a valódi szerepe, mi van e mögött, és nyilatkozatokat fogadtunk el, állásfoglásokat fogadtunk el, miután megvitattuk, és ezért a jogászfórum ismerté vált. Ezért bennünket már tavasszal, 89 tavaszán, mert 88 november 5-én alakult a Független Jogászfórum, már nem csak a 3/3-as ügyosztály tartott nyilván, hanem akkor már az ellenzékiek is, és amikor a legnagyobb ellenzéki szervezetek, az akkori legnagyobbak, az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, a Kisgazdapárt, a Bajcsizsinszki baráti társaság, azt hiszem nem hagytam ki senkit, kezdeményeztek egy ilyen ellenzéki összejövetelt, akkor a március 15-e megünneplésére, ellenzéki megünneplésére, akkor a Független Jogászformat is meghívták. Én ott voltam ezeken a rendezvényeken, többek között akkor is, amikor a 89-12 pontját elfogadtuk, amiben egyébként már szerepelt a szovjet csapatok kivonulása is, és ezt 31 ellenzéki szervezet írta alá ott a Kisrabló étteremben a 11. kerületben. És hát ott vonultam a tömeggel, mint egy a sok közül, rendezvényről rendezvényre, emlékhelyről emlékhelyre, 100 000-es nagyságú tömeg volt. Közben jött a hír, hogy a múzeumkertben néhány ezren vesznek részt a hivatalos ünnepségen, tehát elég egyértelmű és nyilvánvaló volt, hogy ha képes az ellenzék összefogni, akkor valódi tömegtámogatást élvez, és ez nagyobb, mint amilyen aktív támogatást élvez a hatalom, annak ellenére, hogy 7-800 000 pártag volt akkor, de ezek nem voltak aktívak. Vonultam a tömeggel, és utána este hazamentem, és megfogalmaztam azt a felhívást, ami az ellenzéki kerekasztal létrehozására invitálta a legnagyobb ellenzéki szervezeteket.
Meglepően gyorsan reagáltak, legalábbis innen visszanézve. Úgy emlékszem, hogy a szabaddemokratáknak is volt egy hasonló javaslata, de amikor megolvasták az önét, akkor a sajátjukat visszavonták, hogy minél hamarabb, ugye? Valahogy így volt a történet.
Igen, ez akkor már benne volt a levegőben. Tehát például március 15-én ez már fölmerült, hogy kellene ilyen tanácskozást. Na de azt azért nem sokan gondolták volna, hogy az SZDSZ-t és az MDF között kialakult zsigeri ellentétek miatt ezeket lehet ültetni egy asztalhoz. Amikor én ezt a kezdeményezést a barátaimmal is fölvetettem, többen mondták, hogy hát ez nem fog sikerülni. Úgy gondoltam, hogy meg kell próbálni. És hát természetesen előtte kopogtam az ellenzéki pártoknál, hiszen gyorsan kellett cselekedni. Március 15-én fogadtuk el ezt vagy fogalmaztam meg ezt a felhívást, 18-án fogadt el a választmányunk, és már 22-ére meghívtuk az ellenzéki szervezeteket.
Hát nem sok időt hagytak.
A titkosszolgálatnak sem hagytunk sok időt, de természetesen a kezdeményezés előtt azért, mielőtt kiküldtük nekik, én fölhívtam az ellenzéki vezetőket, hát a két legfontosabbat természetesen. Bíró Zoltán úgy reagált, hogy...
MDF elnöke volt akkor?
Ő volt az MDF hát vezetője.
Nem volt még
nem
elnök.
Nem volt választott persze. Elnök akkor még, hanem az MDF alapítók primus inter pares volt valójában, és Bíró Zoltánt fölhívtam. Hát, mint tudjuk, ő tulajdonképpen korábban MSZMP tag volt, Bíró Zoltán, és úgy reagált, hogy nincs szükség semmiféle ellenzéki kerekasztalra. A szabaddemokratákhoz elmentem, mert akkor volt az alakuló gyűlésük, és valóban az történt, hogy ott Kőszeg Ferenc ismertette a saját nagyjából hasonló felhívását, meg is szavazták, és utána módot adtak nekem, hogy én is ismertessem a sajátomat, hát hatalmas tapsvihar volt már közben, jobb szöveg volt szerintem, mint a Kőszegé, de nem állítom, hogy emiatt döntött aztán úgy Kis János, aki figyelmesen hallgatta az én felhívásomat, utána fölállt, és javasolta a küldőgyűlésnek, hogy vonják vissza az övékét, és helyette csatlakozzanak a miénkhez. Hát nyilván felmérte, hogy a Független Jogászforumnak több esélye van. Ők ezt valójában szerintem egy politikai vagy propaganda gesztusnak szánták, hogy ők szeretnének összefogni, de hát ez nem fog jönni. Ráverik a Magyar Demokrata Fórumra. Így viszont a Független Jogászforumnak valódi esélye volt. Mi meg azzal is hízelektünk magunknak, hogy talán azért is fogadták el a miénket, mert mi jogi segítséget is ajánlottunk a koordináláshoz, de valójában ez nyilvánvaló az volt az oka, hogy mi nem tartoztunk se ide, se oda.
Meg kellett szervezni a különböző ellenzéki politikai erők munkájának a menetét is? Például az, hogy mi legyen a tárgyaláson az első napi rendi pont, hogy hova menjenek tovább, hogy mi a cél? Ezt a jogászforum csinálta?
Mindenekőtt meg kellett szervezni a
helyszínt, gondolom, hol legyen. Kurtusz Katalinnak hova volt kulcsa?
Hát így van. Akkor tudja a történetet.
Hát ez legenda.
Igen, hát többször kérdezték tőlem, amikor úgy tették fel a kérdést, hogy magának kulcs szerepe volt az ellenzékerek, aztán akkor én azzal hárítottam, mert nem a feleségemnek volt kulcs szerepe, neki volt kulcsa a jogi karon dolgozott a büntetőjogi tanszékön, és ahhoz a könyvtárhoz neki volt kulcsa, oda tudtunk menni. Tehát, és meg kellett szervezni egyáltalán technikai körülményeket nyilvánvaló, és hát én vezettem ezeket az üléseket az első 3 hónapban, tehát ennyi volt a koordinálása az ellenzék kerekasztalnak, és nagy jelentősége volt annak, hogy az MSZMP-vel kapcsolatos fellépésünknél arra tudtak hivatkozni ezek az ellenzéki pártok, hogy ellenzéki kerekasztalt alapítottak, és a választ a MSZMP-től a Független Jogász Fórumhoz kérik, és engem küldtek el. Tehát ezzel jelezték, hogy nem az egyes ellenzéki szervezetekhez a fórum, hanem alakult egy új szervezet. Ugyanis az MSZMP értelemszerűen úgy reagált erre, hogy nem ismerték el, hogy van ilyen, hogy ellenzéki kerekasztal, és megpróbálták kétségbe vonni az ellenzékkerekasztal létét, aztán megpróbálták szétdarabolni az ellenzékkerekasztalt, mert nyilvánvalóan ők is érzékelték, hogy ha az ellenzék képes összeállni, akkor ez valódi politikai erő, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni, egy olyan valódi ellensúly, ami után már nem játszható el az, hogy hát miten akarunk tulajdonképpen tárgyalni, de hát nem tudjuk, hogy ki melyik ellenzéki szervezet, ki mit képvisel, fejti ezt, eljátszottan nagyon jól a televízióban. Tehát mi azt mondtuk, hogy ne tessék tovább keresgélni, itt vagyunk mi az ellenzéki kerekasztal.
Azt hamar átlátták, hogy az MSZMP által javasolt, ha jól emlékszem, akkor 4 oldalú tárgyalási fordulóban, amiben még megfigyelőket is meg akartak hívni, abba nem szabad taktikailag belemenni? Vagy ez vitapont, vita volt a kerekasztalon?
Fejti Györgyöt bízták meg, a nagyhatalmú KB titkár, ma már lehet, hogy a hallgatóknak a 80%-a nevére sem emlékszik, de akkor a kemény vonalasoknak egy ismert személyisége volt, de őt bízták meg azzal, hogy tárgyaljon az ellenzéki szervezetekkel is, és hozzon létre egy nagy nemzeti kerekasztalnak nevezték már akkor, egy nagy nemzeti kerekasztalt, ahol egymás mellé ültetik a különböző szervezeteket, tehát a saját szervezeteiket is, amelyek a állampárti konstrukción belül jöttek létre, mert ugye hát ilyenek is voltak, sőt, ilyenek voltak korábban kizárólag, mit tudom én, nőszövetség, azt hiszem, annak minden nő a tagja volt, tehát az több milliós tagsága rendelkezett, partizán szövetség, az ellenállók, aztán hát a népfront, hazafias népfront, a szakszervezetek, tehát hatalmas taglétszámú szervezetek, és ezek közé be akarták ültetni az újonnan létrejött szervezeteket is, sőt, maga az MSZMP is beült volna egynek a sok közül párt részéről, és a állampárt eljátszhatta volna, hogy itt egy nagy nemzeti konzultáció folyik, mert a demokratizálódásról, meg az ország előtt álló problémák megoldásáról, és hát ez nyilvánvaló, hogy olyan látszattárgyalás lett volna, aminek két szerepe lett volna, az akkor már növekvő elégedetlenséget, hogy mondjam, visszaszorítani, másfelől a nyugatnak a támogatását, ami bizony szükséges volt egyáltalán, hogy a összeomlást elkerüljék, mert a nyugat a kölcsöneivel tartotta életben a rendszert valójában, és ehhez el kellett játszani, hogy hát itten demokratizálódás van, és ezért is fontos volt, és tulajdonképpen azért is, mert észlelték, hogy itt az ellenzéki szerveződések megindultak, és meg akarták gátolni, hogy ezek valódi szerveződések legyenek, és kompromittálni akarták is őket, hogy egy idő előtti tárgyalásokba belekezdenek, akkor ezek az ellenzéki szervezetek lejáratódnak. Ez is megvolt, ez a szerepe is ennek a kezdeményezésnek. Hát az ellenzéki kerekasztal még időben megalakult, úgyhogy erre a bizonyos első tárgyalás, amit már megszerveztek és összehívtak az akadémiára, az ellenzéki kerekasztal bejelentkezett, hiszen a tagjainak a többsége az meghívást kapott, és jelezte, hogy nem vesz részt ezen a tárgyaláson. Engem küldtek el az akadémiára, engem be sem engedtek oda, mert a mondván, hogy a Független Jogászforum nem kapott meghívást. Azt mondták ott az ajtóban, hogy mondtam, hogy nem is a Független Jogász, az ellenzék kerekasztal nevében jövök. Azt mondta a György István, a Fejtinek a titkára volt, hogy beengednélek, de hát nincs is szék, ahova leülhetnél. Mondom, halál biztos, hogy van szék, mert én tudom, hogy legalább hatan a meghívottak közül nem lesznek itt. Azt mondja, igen, de hát akkor nem kapnál szót. Mondom, akkor nem olyan nagy baj, itt van ez a nyilatkozat, légy szíves, add át Fejti úrnak. Erre azt mondja, hogy nem akarsz bemenni és beszélni Fejti elvzásra? Mondom, köszönöm szépen, nem. Úgyhogy elkerültem, mert már mennem kellett a nemzetközi sajtótájékoztatóra, amit a Zserbóban tartottunk ezzel egy időbe, és ott a nemzetközi sajtónak előadtuk az álláspontunkat, hogy miért nem veszünk részt a tárgyaláson, és mi az, amit akar az ellenzéki kerekasztal.
Miért vették annyira komolyan, és tekintették annyira fontosnak a sajtó szerepét ezekben az időkben? Az ellenzék a kerekasztal tárgyalásokon is forgott kamera. Szinte minden nyilvánosság előtt zajlott, ami ott működhetett.
Hát azt nem sikerült elérni, hogy minden tárgyalás nyilvánosság előtt folyjon.
Ami lehet.
A plenáris ülések folytak végül is, amikor már az MSZMP-vel tárgyaltunk. De az nem is annyira a nyilvánosság kérdése, de egy kicsit az is, hogy, és ez is ilyen véletlenszerű, hogy az ellenzéki kerekasztal belső ülésein ott volt a fekete doboz kamerája. Ezt én tartottam fontosnak, ez egy véletlen is, mert édesapám egy ilyen technikai őrült volt, és ő neki már nagyon-nagyon korán volt ilyen kis camcordere, egy kis videókamerája, és én azzal jártam egyébként ezeken a rendezvényeken, és vettem föl, és borzasztó nagy élmény volt. Sőt, 86-ban ott voltam a Los Angelesben véletlenül, és óriási élmény volt, hogy a Los Angeles-i magyaroknak az 56-os 30. évfordulóján, rendezvényén Lukasz zászlók lobogtak 86-ban Amerikában, és ott a kis videó felvevőmmel jártam körbe, és hát hatalmas dolog volt, és aztán érdekes, hogy 1993-ban ugyanazon helyen, a Mincenti téren Los Angelesben, akkor már én voltam a díszvendég, és de én a videóról akartam beszélni, hogy miután ez nálunk ilyen családi volt és fontos volt, ezért az én ötletem volt, hogy az ellenzéki kerekasztalnak az üléseire hozzuk be a fekete dobost, és rögzítsük mindazt, ami ott történt, mert azt azért éreztük, hogy ezt a történelemnek fenn kell tartani. Persze azt is tudtuk, hogy hát biztonsági okokból azért nem lenne jó, hogyha ez kikerülne, mert az rendben, hogy hangunkat hallják, de legalább az arcunkat ne lássák. Úgyhogy minden alkalommal én vittem haza a kazettát, és azt követően kapták meg, amikor már megkezdődtek a tárgyalások. De minden esetre rögzítve volt minden. Ettől más kérdés a nyilvánosság. Az ellenzéknek ez volt a lehető legfontosabb, hogy megismerjék őket az emberek, és ehhez az kellett, hogy a nyilvánosság. Hát ekkoriban már a NAP zárta tévéműsorban, hát igaz, hogy csak éjszaka, tehát aki mondjuk rossz alvó volt, az megismerkedhetett az ellenzékkel, és az is fontos volt, hogy ezeknek a tárgyalásoknak legalább a döntő részeit azt közvetítse a televízió, és valóban így volt. Június 13-án, 89-ben a nyitó plenáris ülést azt közvetítette a televízió, és a záróülést is.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk Kónya Imre, a Független Jogászforum egyik létrehozója, az MDF parlamenti frakció vezetője, a Boros kormány belügyminisztere, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.